Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. 20 évvel a leglátogatottabb időszaki kiállítása az Álmok Álmodói után megnyílt a Millenárison az Álmok Álmodói 20 világra szóló magyarok világformáló találmányok című tárlat, amely 601 kori lángelme felfedezését mutatja be. Az innovációk közül a legtöbb ma is életünk meghatározó elemei a gyógyszergyártástól kezdve a számítástechnikán át az autóiparig. Sajnos még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a magyar géniuszok mekkora szerepet játszottak például az elektromos autózás létrejöttében, de a magyar mérnökök az első perctől kezdve ott hagyták közük nyomát az autóipar számos úttörő, ma már nélkülözhetetlen technológiai fejlesztésén is. Nem csak autókat és gyártás technológiát terveztek, de a legfontosabb részegységek zömének fejlesztése is magyar mérnökök nevéhez fűződik részben vagy teljes egészében. Napjainkban egyre hangosabbak a hazai ellendrukkerek, akik meglovagolva a nyugati világban fellángolt minden korábbi nemzeti eredményt és hiteles történelmet tagadó áramlatot, igyekeznek kétségbe vonni a magyar géniusz teremtő erejét. Pap László műszaki szakértőnk már a stúdióban van, akivel a felvétel előtt gyorsan számot vetettünk, megállapítva, ha kihagynánk mindazt az innovációt, amelyet magyar mérnököknek köszönhet a világ, csak az autóiparban, elfelejthetnénk a biztonságos, gyors, környezetbarát autózás mai színvonalát. Hát köszöntelek, Laci, a stúdióban. Nézzük már utána, hogy mit köszönhet a világ a magyaroknak az autóiparban.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon érdekes volt számomra a 6 részre, 6 fő témaköré csoportosított kiállítást, amiből nyilvánvalóan és először én a mobilitással foglalkozó részt néztem át, és 26-27 nevet írtam föl magamnak, nyilvánvalóan most nem fogok mindegyikre kitérni, de nagyon szeretnék néhány nevet megemlíteni. És természetesen, hogy mit is adtak a világnak. Kezdjük mindjárt Jedlik Ányossal, aki a 19. században élt. Ő amúgy bencés szerzetes volt, de fizikus és feltaláló is, István néven született, az Ányos az a bencés rendben kapott neve. Hogy mit tett? Hát például az első villanymotort megalkotta, a dinamoelvet, az öngerjesztést, ja és a szódavizet is. Ő villámdelejes forgonynak nevezte az elektromotort, amit 1827-ben hozott létre, és hogy nem, mindjárt beleépítette egy járműbe, tehát tulajdonképpen tekinthető az egyik, hanem a legelső villamos jármű megalkotójának. Ennek a modellje is ott látható a kiállításon. Aztán, hogyha tovább megyünk, itt van például Járai Pál. Ő az áramvonalas autó létrehozásában szerzett múlhatatlan érdemeket, és hát mellesleg a Zeppelin léghajóknak az áramvonalas testét is ő alkotta meg, ha már ott volt a közelben. Hozzá fűzhetők a szélcsatorna vizsgálatok. Ő 1921-ben alkotta meg az áramvonalas autó szabadalmát, és olyan márkákkal foglalkozott, mint a Dixie, az Audi, az Adler, a Bugatti, a Vauxhall, a Mercedes, a Maybach, a Tatra, az Opel, Peugeot, stb. A 30-as évek végén csinált egy olyan autót, aminek a forma tényezője 0,19%
Úristen.
Volt. Hát ez ma is csodaszámba megy.
Átlagosan 0,28-0,30.
És az már jónak mondható. Igen. Így van. Nos, ez akkora jelentősége volt ennek, hogy például az 1923-as Audi, amely 90-nel tudott menni a gyári karosszériával, a járai karosszériával 130-at ért el ugyanazzal a motorral. Tehát nagyon nagy volt a jelentősége ennek, és a kiállításon ki van állítva egy Tatra T77-es 1934-ből, aminek 0,212 a CV értéke, még egyszer 1934, itt Hans Ledwinkával dolgozott össze Járai. Aztán csinált még speciális kerékpárt is. Na most az a helyzet, hogy Magyarországról kivándorolt szülők gyermeke, külföldön is született, ott is halt meg, és a hagyatéka Svájcban van.
A sorozatgyártású autógyártás megteremtője is magyar volt, és ugye ott bábáskodtak már a T-Ford létrejötténél is magyarok, illetve ugye abban az időben, vagy nem sokkal azután a német autóipar néhány ikonikus darabját is magyarok nevéhez fűződve gyártották, vagyis tervezték, aztán gyártották.
Így van. Tulajdonképpen Galamb József az, akinek a neve a leggyakrabban felmerül ebben a tárgykörben. Ő 1881-ben született, és 1905-ben oda került a Fordhoz. Először csak azzal a szándékkal ment el nyugatra, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, aztán ott ragadt a Fordnál. Először főkonstruktőr volt, aztán utána főmérnök és igazgató. A T-modellt kötik a nevéhez, hát akkor ő éppen igazgató volt. A T-Fordot egyébként hárman tervezték, Galamb József, Balog Márkus és Charles Balogh. Ez az Amerikában szokásos neve, és Haltenberger Gyula is.
Tehát magyarok.
Igen. Ja, bocsánat, még Child Harold Wills is ott dolgozott. Galamb József ötlete volt a bolygóműves váltó és a levehető hengerfejes motor. Valamint, hát ugye ők igazgatása alatt állították föl a futószalagokat, és hogy mekkora jelentősége volt Galamb Józsefnek a Fordnál, hát hadd mondjak ez két dolgot, az egyik az, hogy bármilyen technikai újdonsággal megkeresték Henry Fordot, ő mindjárt azt mondta, hogy oké, megbeszélem Joe-val, azaz Galamb Józseffel.
Tehát ilyen szava volt.
És a másik dolog, bocsánat, nagyon fontos, hogy annyira értékelte Ford Galamb József tevékenységét, hogy 75 000 dollár éves fizetést adott neki, ami megegyezett az akkori amerikai elnök fizetésével.
Az igen. Hát a bolygóműves váltóról az jut eszembe, hogy ez ma napjaink egyik leggyakrabban használt váltóműve. Vannak olyan márkák és olyan modellek, amelyeknél még most is, sőt, hibrid modelleknél is ez működik.
Persze.
Mondhatom, hogy csak ez működik. Azért hát visítőnek az autók, hiszen ez egy egyszerű darab azért.
Mondhatjuk a Toyotát is mindjárt ehhez.
Akár tegyük hozzá.
Igen, még egy gondolatot, hogy azért nem csak ők voltak a magyarok a Fordnál, hanem Farkas Jenő is például, akivel 1915-ben Galamb József megtervezte a Fordson traktort, és mégpedig nagyon érdekes, hogy hogyan és miért, ugyanis ők a nőknek tervezték ezt, hogy a fronton levő férfiak helyett tudjanak dolgozni vele. Uh-huh. Aztán többek között a Fordnak a ma is használt jelvénye, az úgynevezett Ford Silva is Galamb József ötlete volt.
Viszont ha már a váltót említetted, van egy olyan váltó, ami ma már nagyon-nagyon elterjedt, és szinte minden egyes gyártónak van ilyen. 6 sebességtől egész 9 vagy 10 sebességesig létezik, lehet száraz és olajban futó is, mindenféle alverziók vannak, de alapvetően az alapötlet az magyar koponyából pattant ki, ez pedig a dupla kuplugos vagy DSG-nek mondott váltó.
Igen, és itt most egy olyan nevet mondok, amelyik biztos, hogy nem túlságosan ismert a magyar közönség körében sem, Szotfried Imréről van szó, aki 1930-ban született, a BM-et végezte el, aztán a Csepel autónál dolgozott, és 1957-ben kiment Németországba. A két tengelykapcsolós váltót 1969-től fejlesztette a Porsche-nál, mert akkor éppen ott dolgozott, és PDK, Porsche Doppelkupplungs-G Trieben éven terjedt el. 11 évig dolgozott rajta. Először a 962-es Porsche-ba szerelték be ezt a váltót, amelyik a versenypályán bizonyított 1984-ben, és a dolog érdekessége, hogy 2003-ig tartott az, ami kifejlesztették a váltómechanikához illeszkedő elektronikát, és így lett piacképes ez a DSG-n, a Volkswagennél DSG-nek nevezett váltó. Nagyon érdekes, hogy bár ő kint volt már akkor, de 1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen védte meg a doktoriát. És még egy apró személyes vonatkozást hadd mondjak ehhez, hogy ha valaki megkeresi a kiállításon ezt a bizonyos kettős tengelykapcsoló sebességváltót, akkor az én hangomon hallgathatja meg ennek az ismertetését.
De ha már 57-es külföldre távozást említesz, és Porsche-t és németországi fejlesztést, van ilyen rajta kívül még, aki ebben az időszakban az 56-os forradalom után volt kénytelen elhagyni Magyarországot, ez például Anisis Ferenc, aki aztán olyan magasra tört a dízel technika fejlesztésével, hogy a dízel pápa nevet érdemelte ki Nyugat-Európában, Németországban különösen. Volt személyes tapasztalatom meggyőződni róla, hogy az újságírók hogyan ajnározzák és veszik körbe egy-egy világ, vagy kiállításon. Tehát az ő nevéhez fűződik a korszerű dízelmotor belső kialakításának számítási módja. Tehát ő találta ki azt a számítási megoldást, amellyel lehetett optimalizálni a működést.
Igen, hát a történet az úgy szól, hogy ő az MAN-nél dolgozott először, aztán a Sauernél, aztán az MVM Mannheimnél, és 1981-ben ment a BMW-hez, illetve pontosabban a Steyrben levő dízelfejlesztési központhoz.
Azt annak az igazgatását nyerte meg egy pályázaton, akkor ő alapította a dízelgyártást, addig csak benzines volt a BMW-nél.
Igen, hát ez úgy volt, hogy a BMW-nél csak benzinmotor volt, de a Steyrnél természetesen volt dízel is, és először arra gondoltak, hogy a Steyr műszaki alapokon felépítik a BMW motort, aztán megnézte ezt a motort, és azt mondta, hogy uraim, dobjuk el.
Igen.
Így röviden.
És aztán kialakították az új gyárat, aminek a vezetője lett, a főkonstruktőre.
19 évig dolgozott ebben a dízelfejlesztésben, és az érdekes az volt, hogy a BMW-nél annyira nem hittek a dízelben, hogy nem is vették komolyan, de mégis sikerült neki elérnie, hogy 1988-ban a Nürburgringen elindult egy dízelmotoros BMW, ez egy 24 órás verseny volt.
Rávert a Ferrarira.
És bizony, hogy rávert, és valami 150 kilométert vert a következő helyezetre, tehát sikerült egyértelműen bebizonyítani, igen, hogy a dízelmotor milyen jó.
De hát Ernős és Ferenc után is voltak azért jó néhányan, akik külföldön próbáltak szerencsét, a Fordnál egész magas alelnöki szintig is vitték nagyon sokan, de más európai gyártóknál is.
Igen, hát én egy kicsi kanyarral rátérnék Barényi Bélára, aki a Mercedesnél fejtette ki a tevékenységét, és ahogyan a felvezetőben mondtad, a biztonságos autó tulajdonképpen neki köszönhetjük. Ő egy magyar származású osztrák volt, aki érdekességképp elmondom, hogy az Automotive Hall of Fame-ben, a halhatatlanok csarnokában ő az egyedüli magyar, akinek a nevét ott feltüntették. És 1999-ben jelölték az évszázad autómérnöke díjra. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly megbecsüléseket kapott, és ennek az az oka, hogy a biztonságos autó atyának tekintik, mert 1939-től 1972-ig dolgozott a Mercedesnél. Több mint 2500 találmánya volt, és 1945 után ő vezette be például a törésteszteket. Az ő ötlete volt az őszi varack elv, tehát a szilárd kocsiszekrény és az idézőjelben puha orr és farrész. Tehát tulajdonképpen ez az, amivel aztán akkor a Mercedes kijött a piacra, és hirtelennyiben nem is volt konkurenciája, aztán gyorsan megtanulták, hál' Istennek, a többi gyártók is ezt az elvet. Nem szabad arról még elfeledkezni, hogy Barényi Bélának 1925-ben volt egy érdekes ötlete, amit már akkor ő Volkswagennek, hát német nyelvterületen élt és dolgozott, nevezett el. Ganz Józseffel együtt dolgozott ezen a szabadalmon. A történetnek az az érdekessége, hogy amikor Adolf Hitlerben fölmerült az, hogy kellene csinálni egy ilyen népautót, egy Volkswagent, akkor Ganz Józsefnek már volt erre terve, de mivel ő zsidó volt, így aztán Hitler úgy döntött, hogy mégiscsak Ferdinand Porsche-t fogja támogatni, akkor ugye az osztrák-magyar monarchia területén született osztrák volt, azért mondom ezt így, mert manapság az ő szülő faluja Csehországban van. Nos, aztán az történt, hogy Porsche-hoz kötik a Volkswagen létrehozását, megtervezését, de 1955-ben, pontosabban már néhány évvel előbb, ő indított egy próbapert, mármint Barényi Béla, azért egy márka értékben, nagyon érdekes, hogy az övé volt a Volkswagen ötlete, és nem Porsche-é. És 1955-ben ezt meg is nyerte.
Az igen.
Ez az érdekes. Nos, még egy apróság, hiszen Barényi Béla Rudolf Diesel aranyérmet is megnyerte élete során, és 1997-ben hunyt el, 90 évesen, és ez alatt nagyon sok márkánál dolgozott, de a legtöbbet a Mercedesnél tette a biztonságért.
Vannak persze nála jóval fiatalabbak is, akik most már a koreai autógyártásnak megkerületlen szereplői. Egyébként még egy kicsit visszakanyarodva a Volkswagen koncernhez, a TT Coupé, az első TT Coupé Audi Coupé-nak a tervrajzát, a dizájnját például a magyar vetette papírra. Romulus Rostnak hívják, a neve alapján nem mondanánk, de erdélyi születésű és magyar anyanyelvű volt az úr. És aztán persze, ha már a koreait említettem, ott legalább 2-3 olyan designer van, sőt fő designer, például Kovács Miklós, akinek a nevéhez fűződik a Kia Ceed-nek a megrajzolása, sőt azóta több más modell is.
Igen, és olyan apróságokról is tudok, bár a kiállításon sem Kovács Miklós nem volt, sem akit én most szeretnék megemlíteni. Én úgy vettem észre egyébként, hogy a kiállítás a befejezett életműveket mutatja be, és hát akikről most beszéltünk, ők még nagyon aktívak, de egyről mindenképpen szeretnék megemlékezni. Nos, közben még egy olyan nevet említenék, nevezetesen Vittorio Jánó, azaz János Viktor nevét, aki Olaszországban született és halt meg, de magyar volt. 1891-ben született, 1921-ben már a Fiat tervező részlegvezetője volt, a kétliteres versenyautót alkotta meg, aztán 1923-ban átment az Alfa Romeohoz, ahol a P2-es, sor 8-as motort csinálta ehhez a P2-es autóhoz. 1925-ben világbajnokságot és nagy díjat nyertek vele, aztán megcsinálta a 6C1500-ast sor 6-os motorral, 1928-ban az 1500 sportot, aminek két vezértengelyes hengerfeje volt, tehát DOHC volt már akkor.
Már akkor, igen.
Aztán 1936-ban csinált egy V12-es motort az Alfának, hát ez sajnos nem volt sikeres, ezért átment 37-ben a Lanciához, és 1955-ben pedig már a Ferrari-nál volt, nagyon jó barátságba keveredett Enzo Ferrari-val, V6-ost fejlesztett neki, Ferrari fiával, a Dinoval, Alfred Dinoval dolgozott együtt, de aztán egy sajnálatos módon meghalt Ferrari Dino, és az ő emlékét két autó is őrzi, a Ferrari Dino és a Fiat Dino, amelyiknek a motorját János Viktor fejlesztette, és 1965-ben, miután a fia tragikusan elhunyt, 74 évesen súlyos betegen öngyilkos lett.
Beszéljünk vidámabb dolgokról, és beszéljünk a korszerűbb technikáról. Ugye napjainkban már általánosnak mondható, hogy a benzinmotorok villanykiegészítést kapnak, illetve tehát hibridizálják őket, illetve most már a tisztán elektromos autók is egyre nagyobb számban vannak az utakon, tehát ez a fejlesztési stádium egy másfajta gondolkodást kíván. Van ebben magyar koponya?
Nagyon fontosnak tartok egy érdekes elektromos autó megalkotójáról megemlékezni, nevezetesen Pavlics Ferencről van szó, aki 1956-ban ment el Magyarországról, aztán a General Motorsnál Detroitban dolgozott. Amúgy egyébként BMN diplomázott gépészmérnök volt, sőt, hát most is azt hiszen él még, hál' Istennek. Az amerikai hadseregnek tervezett a GM-nél terepjárókat, és 1961-ben aztán már a holdjárókkal kezdett foglalkozni, mert a NASA és a Boeing Aerospace megbízásából a General Motors kapott egy szerződést, hogy hozzák létre a holdjárót. Sikerült is, Pavlics Ferenc által tervezett holdjáróból 4 készült, ebből 3 a Holdon van, amelyiknek a kereke az ő szabadalma, ezért 1971-ben NASA díjat kapott. Volt szerepe az 1997-es Mars járműnek, a Sojournernek a létrehozatalában, amit Bejci Antallal tervezett meg érdekes módon, ez 11 kilós jármű volt, és a 2003-as 130 kilós Mars járműnél is még tanácsadóként szerepelt. És most így a vége felé semmiképpen nem szeretném kihagyni dr. Hanula Barna nevét, aki ugyan tekintettel arra, hogy neki még nem befejezett az életműve szerencsére, nem volt ott a kiállításon, de én mindenképpen szeretném megemlíteni a nevét. Ő még fiatal ember, mert 1958-ban született, a BMN tanult, ahol Lada tuningokkal hívta föl magára a figyelmet, aztán a KTI-nél is dolgozott, és 1989-ben kiment Németországba egy állásajánlatra az AVL Schrickhez, ahol először fejlesztő volt, majd ügyvezető igazgató. Ez 2011-ig tartott. Olyan csodákat hozott létre, mint a Bugatti Veyronnak a W16-os motorja, aztán a Ford 4 literes V6-os, a Forma 1-es motorokba is dolgozott be, a V10-esekbe, és nagyon érdekes, hogy például egy dízel repülőgép motort is alkotott egy drónba. 2011-ben a Győri Széchenyi Egyetem meghívta, ahol azóta dékán. És nagyon remélem, hogy fog ő még nagy dolgokat csinálni.
Tudod, Laci, amiket itt elsoroltál, és dióhéjban, mert ennél lényegesen nagyobb a keresztmetszete a magyar koponyáknak, és a mérnököknek az autóiparban, szóval az jut az ember eszébe keserűen, hogyha beüt ez az elektromobilitás, amit most nagyon erőltetnek az Európai Unióban, ezeket az embereknek a teljesítményét mind elfelejthetjük, hiszen véget ér a benzines és a dízel korszak. Az is lehet persze, hogy nem. Jelenleg, hogy ahogy kinéznek a dolgok, hiába dolgoztak.
Én azt mondom, hogy nem. Mert például Pavlics Ferenc nevét említettem. Ez az összes járgány, amiről szó volt, ez mind elektromos, amik a Marson meg a Holdon közlekedtek. És én úgy gondolom, hogy ha bár most nem beszéltünk erről részletesen, de magyar ész, magyar tudás van a most közeljövőben akár piacra kerülő villanyautókban is.
Igen, csak hát ez a sok 100 évvel ezelőtti fejlesztés, és ezek az emberek, akiket az életüket áldozták, vagy tették ennek a fejlesztésnek a előre rendítésére, ezeknek a munkája elenyészik.
Igen, de azért az utóbbi 120-130 évben nekik köszönhetően ez tudtunk igaz. Élni és létezni.
Hát köszönjük nekik. És köszönöm neked is, hogy itt voltál, ezeket elmondtad, önök Pap László műszaki szakértőket hallották. A hallgatók figyelmét köszönöm, jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.